Akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és akkor nekivágunk utunknak. Mi az, hogy nekivágunk? Folytatjuk a keresztes Szent Jánosról szóló fejtegetéseinket, és ez még, amit most el fogok mondani, még mindig az ilyen ama szerény bevezető, mely után majd kezdődik a tárgyalás. A múlt alkalommal is még a bevezetésről volt szó, de szeretném folytatni, mert keresztes Szent János kapcsán azt hiszem el kell mondanunk néhány olyan alapvetést, amelyek hihetetlenül fontosak ahhoz, hogy az ő személyét és az ő tanítását megértsük. Mi az, amivel szeretném kezdeni? Az, amit már picit megpendítettünk a múlt alkalommal is. A keresztes Szent János tipikusan az a szent, akinek az a küldetése, hogy bennünket kimozdítson a magunk kis biztonságérzetéből, kicsit elbizonytalanítson minket, és elindítson, nekiindítson minket a fejlődés útján. Tipikusan egyre inkább úgy érzem, hogy a Szentlélek neki ezt a karizmát adta. Ő neki a karizmája valahogy nem csupán az, hogy általánosságban tanítson a lelki életről, nem csupán az, hogy valami nagy életpéldát mutasson be nekünk, mert természetesen az élete példaképértékű, de talán nem az élete mégse az, amiből a legtöbbet fogjuk tanulni, bár abból is fogunk sokat tanulni. Azt hiszem, az ő karizmája, amit a Szentlélektől kapott, az az, hogy bennünket a fejlődés útján segítsen, és ez a fejlődés úgy jön el az életünkben, hogy a magunk is megszokásaiból elkezdünk kimozdulni. Kimozdít bennünket, megrendít bennünket, de csak azért, hogy fejlődni tudjunk és tisztulni tudjunk általa, mármint Isten szeretete által, melyet ő úgy mutat be, mint tisztító erő, és amely a fejlődésünknek az egyik legfontosabb, sőt a legfontosabb eleme. Tehát a Szentlélek szól keresztes Szent János által, és a Szentlélek ő által ki akar minket mozdítani a saját kis sémáinkból, a saját kis struktúráinkból. Ő a felkavaró szent. Tehát ő az ilyen nagy fakanál szent, aki fogja és bennünket szépen fölkavar. Mert erre, hogy kimozduljunk a magunk is gondolatvilágából, állandóan vitális szükségünk van. Miért? Múltkor mondtuk, a megszokásba bele tudunk ragadni, mert biztonságos. Szeretjük a megszokottat. Szeretjük, ami kész van. Szeretjük, ami minket nem kavar fel, mert az biztonságos, ott nem kell szembenéznem semmi újdonsággal. Ami készen van, ami a helyén van, az számunkra könnyen kezelhető és könnyen emészthető. Természetesen sok-sok struktúra és séma az életünkben kész van, és pozitívan van kész, és jó, hogy kész van, de vannak olyanok, amik egyáltalán nem jók, hogy bele gyöpösödtünk. Vannak olyan elgondolásaink, szokásaink, sémáink, amiket csak azért csinálunk, mert megszoktuk, igazából nem életet adó dolgok ezek számunkra, de a változtatástól félünk, az újtól félünk, mert bizonytalansággal jár. Keresztes Szent János karizmája tipikusan az, hogy bennünket szeretne ebből kimozdítani, és a fejlődés irányába vinni. Ami, és éppen ezért mondtuk, hogy ő egy eléggé népszerűtlen szent és tanító, mert ez egy nagyon-nagyon felkavaró dolog, és egy nehéz téma ilyesmivel szembenézni. Miért? Megint csak nézzük meg az emberi alapokat. Mert a saját kis világunkban könnyű. Hozzátenném, hogy a saját kis vallásos világunkban, amit mi magunknak elképzelünk, az könnyű, de a Szentlélekkel együttműködni az nehéz. Törvényeknek és szabályoknak engedelmeskedni könnyű. Miért? Ember léptékű. Tessék itt a szabály, tessék itt a törvény, tartsd be! Nagyon egyszerű. Betartottad, vagy nem tartottad be? És így élni egy vallásos életet rendkívül könnyű és ember léptékű, bár nem boldogító. Ugye? És itt van pontosan nekünk az a elgondolás, hogy nem a törvényekkel és a parancsokkal van megint baj, tehát én most nem azt mondom, hogy azokat meg kell szüntetni, hanem az ezekhez való hozzáállásainkkal van baj, amikor számunkra a vallás élet azt jelenti csupán, hogy mit szabad és mit nem szabad. Ugye az evangéliumban ez az a bizonyos írástudók bölcsessége, és farizeusok bölcsessége, amire Jézus azt mondja, hogy ha azt nem haladjátok meg, nem mentek be a mennyek országába. Mert mi volt az említett írástudók bölcsessége? Hogy a vallás az azt jelenti, hogy megtartandó parancsok és elkerülendő dolgok, azaz tiltások vannak. És Jézus azt mondja, hogy Ezt az egészet felül kell múlni. Természetesen ez része a hitéletünknek, de az egész vallási életünk, az egész lelki életünk, a hitünk nem a körül gravitál, hogy mit szabad és mit nem, hanem a körül, hogy van valakivel egy szeretett kapcsolatom. És ennek a szeretett kapcsolatnak a fényében kap értelmet az, hogy vannak, amik előmozdítják ezt a szeretett kapcsolatot, és vannak, amik rombolják. Így van. Tehát a törvénynek, a parancsnak, a tiltásnak természetesen van létjogosultsága. De itt most sokkal inkább arról van szó, amikor valaki az Istennel való meghitt kapcsolat nélkül, vagy annak valamilyen nagyon-nagyon-nagyon pici, gyermeki, infantilis fokával áll hozzá a hitéhez, és akkor abból csak annyit lát, hogy mit szabad megcsinálni, és mit nem szabad megcsinálni, mit kell betartani, és mit kell elkerülni, és ez, testvéreink, borzasztó, könnyű. Tehát ez megint nem állít engem nagy kihívások elé. Elmentem vasárnap misére, vagy nem mentem el? Ebbe nincs egy olyan, hogy itt sokat kérek gondolkodni. Ez ilyen bináris. Számrendszer 0-1, vagy volt, vagy nem volt. Borzasztó egyszerű. És kimozdulni ebből, az Istennel való szeretet kapcsolat irányába, ahol már rengeteg a bizonytalanság, mivel személyes kapcsolatról van szó, erről mindjárt szó lesz, éppen ezért felülmúlni Jézus meghívása alapján az írástudók és a farizeusok bölcsességét, tehát azt a vallási szemléletet, hogy ez az egész arról szól, hogy mit szabad, meg mit nem, számunkra nagyon nehéz, de keresztes Szent János ebbe az irányba akar bennünket elmozdítani. Tehát törvényeknek engedelmeskedni nagyon egyszerű. Emberléptékű. Betartottad, vagy nem tartottad be. És ugye sajnos a gyónásaink ugye nagyon sokszor erről szólnak. Mit tartottam be, és mit nem tartottam be. De az, hogy az Istennel való kapcsolatom, vagy a másokkal való kapcsolatom hogyan fejlődik, hogyan alakul, hogyan ismerem saját magam, stb., az már kevésbé kerül elő, mert nem tudom ilyen könnyen beletenni ezekbe a kategóriába, hogy megvolt, vagy nem volt meg. De azt tudom, hogy megettem a húspénteken, vagy nem ettem meg a húst, azt tudom. Voltam ezen az eseményen, vagy nem voltam. Ez könnyen lemérhető. És így élni egyszerű. És nem boldogító, de egyszerű. Bár hát valakinek persze boldogító, mert hát jaj, de jó, nem kell sokkal többet ennél csinálni. Betartom, ami elő van írva. De Jézus azt mondja, hogy ezt felül kell múlni. A gazdag ifjúnak is ez volt a problémája az evangéliumban, emlékszünk. Ő is szépen betartott mindent, de a hitből ő is csak ennyit látott. Mit kell betartani? És ő be is tartott mindent, csak az volt a szerencséje, hogy emellett boldogtalannak érezte magát. Érezte, hogy nem elég csupán ez, hogy betartom a törvényeket. És Jézus hívta, hova? Az ő vele való mélyebb, szabadabb kapcsolatba. Egy szabadságra hívta őt, amikor azt mondta neki, hogy add el mindenedet és kövess engem. Az már a történet tragédiája, hogy a gazdag ifjú nem tudott válaszolni erre a hívásra, de nekünk ott van megint ugyanaz a fajta meghívás Jézustól. Nem akarunk megmaradni azon a fajta szinten, hogy mit kell betartani és mit nem, mert ez egyszerű és emberléptékű, hanem bele akarunk menni az Istennel való kapcsolatnak a világába, a tiszta és szabad szeretet kapcsolatnak a világába, amely viszont roppant nehéz. Amely viszont kihívásokkal jár. Amely viszont krízisekkel jár. Miért? Mert egy kapcsolatot élni egy élő személlyel, az nehéz. Törvényeknek engedelmeskedni könnyű. Dolgokkal kapcsolatot létesíteni könnyű, mert a dolog az nem egy szabadsággal felruházott élő személy. Egy élő személlyel megélni viszont egy kapcsolatot, az mindig alapjában tartogat kihívásokat, és hoz magával kríziseket, mert a másik az egy másik, akinek megvan a saját szabadsága, megvan a saját élete, a saját elgondolásai, és éppen ezért tele van a vele való kapcsolat bizonytalanságokkal. Az Istennel is így vagyunk, és a másik emberrel is így vagyunk. A kapcsolatok szabad és tiszta világába belemenni nehéz, mert újdonságok és kihívások vannak benne. A másik embert nem tudom beszabályozni, hogy mindig és mindenkor az én elvárásaim szerint működjön. Nem tudjuk ezt megtenni, mert ez az ő szabadsága ellen lenne. De mivel a másikkal való kapcsolat éppen emiatt válik nehézzé, mert ő egy szabad ember, akit nem tudok beszabályozni, és éppen ezért a vele való kapcsolatokban kihívások várnak rá. Nem minden biztos, hogy ő ugyanúgy fog reagálni valamire ma, mint holnap. Egyébként nem a kis állattartás ellen vagyok, mert én is egy ilyen kutyás családból származom, voltak kutyáink, de csak így belegondolni abba, hogy igen, például a kis állattal való szeretett kapcsolat, és tudjuk a mai világnak az egyik tragédiája, hogy vannak, akiknek leszűkülnek a szeretett kapcsolataik, például állatkákra, mert az beszabályozható. Ő mindig ugyanúgy fog viselkedni. Ő mindig ugyanazt fogja tenni. Ő az ösztönei szerint élvén mindig ugyanazt fogja tenni, és nincs kihívás. Hogy ő egy nap úgy kell fel, hogy megkérdez engem, hogy miért csináltam ezt meg, az nem fogja megtenni. Az vele való kapcsolatban nincs újdonság. És ez persze ennyi várható el egy kutyustól, meg egy macskától, és így lehet őt szeretni. De valakik választják kizárólag ezeket a fajta kapcsolatokat, mondjuk így, mert ebbe aztán semmilyen kihívás és újdonság nincsen. Biztos, megint csak tuti. Ő, a kis állat ugyanazt fogja csinálni, amit tegnap és amit holnap. Nincs benne semmi kihívás. Egy másik személlyel, egy szabad akarattal rendelkező személlyel viszont a szeretett kapcsolat kihívásokkal jár, mert nem lehet a másikat beszabályozni. Azaz, egy valódi szeretett kapcsolat egy élő személlyel engem automatikusan kimozdít. Nem azért mozdít ki engem a másik önmagamból, mert nem szeret, hanem csupán azért, mert más. Csupán azért, mert vannak olyan tulajdonságai, amelyek bennem esetleg megérintenek olyan pontokat, amelyek bennem földolgozatlanok, gyógyulatlanok, érzékenyek, és akkor ugye itt van az, hogy az ember fia elkezd csodálkozni, hogy lehet az, hogy akit én szeretek, pontosan azokon a pontokon érint meg engem, ahol a legjobban fáj. Hát ez az, lehet, hogy Jóisten pont azért küldte melléd azt a szemét, és pont azért van köztetek egy kötődés, hogy a kötődés biztonságán belül hadd érintsen meg ő a legérzékenyebb pontjaidon. Ott, ahol a leges legjobban fáj, hogy végre nézzél szembe azokkal az érzékeny pontjaiddal. Tehát, hogy azért vannak ebben ilyen dolgok is. Tehát egy kapcsolatot élni nehéz, mert nem lehet beszabályozni, és az szeret igazán, aki vállalja a szeretett kapcsolat bizonytalanságait. Tehát annak a szeretete egy hiteles, valódi szeretet, aki azt mondja, hogy én a másikkal való kapcsolat bizonytalanságait is vállalom. Vállalom azt a napi feszültséget, hogy nem tudom a másikat a saját képemre és hasonlatosságomra formálni, és beszabályozni őt, és beskatujázni őt. Megengedem a másiknak, hogy a másik legyen. Nyilván egyébként, mint mindig, tehát itt is a megfelelő határok megvannak, tehát a határok megtartásával, tehát most nem olyan dolgokról beszélek, amik határokon kívül vannak, és tényleg bűnökről és nagy szeretetlenségekről van szó, inkább arról, amikor két személy törekszik a szeretetre, de mindkettő a maga sérült önmagát adja. Akik nem tudják egymást beszabályozni, és azok szeretnek igazán, akik vállalják a szeretett kapcsolatoknak ezt a fajta bizonytalanságát. Nem lehet beszabályozni a másik embert, hogy milyen legyen. És itt van Keresztes Szent János tanítása alapján, megint az alaptétel, Istent sem tudjuk beszabályozni. Ez az. Tehát őt tőle se lehet elvárni, hogy viselkedjen ugyanúgy, tegnap, ma és mindörökké, természetesen ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké, de a velem való kapcsolata neki is fejlődik. Ő mindig a szeretet alapján cselekszik. De számomra, az én emberi perspektívámból nézve, amikor fejlődik az Istennel való kapcsolatom, akkor őt is teljesen másképp tudom néha megélni, teljesen másképp kommunikálok vele, másképp érzem az ő jelenlétét, stb. Stb. Az Istennel való kapcsolat dinamikus, mert él a kapcsolat. Az a kapcsolat, amely nem dinamikus, az már nem él, az stagnál, vagy egyenesen visszafejlődött. Isten sem tudjuk beszabályozni. Ő nem egy, megint egy ilyen húzalokon rángatható marionett bábú, akinek én azt mondom, hogy csináld ezt, legyél ilyen, és akkor olyan is lesz. Nem. És Keresztes Szent János megnyit minket arra, hogy fedezzük fel az Istennek ezt a el is kiszámíthatatlanságát, mert tudjuk, hogy ő mindig azt szeretett,
De hogy hogyan tapasztalom meg nap mint nap, hogyan élem meg ezt a szeretetet vele, az mindig napról napra más lehet. Életszakaszonként más lehet. És Isten nem úgy viselkedik minden egyes élethelyzetemben, ahogy én azt tőle elvárnám, hogy egy valódi Istennek így kéne viselkednie. Ugye ezt Jézustól is sokan elvárták, hogy ha te olyan az lennél, akkor te másképp csinálnád. És a vele való kapcsolatot, mivel nem tudom leszabályozni, ezért el kell fogadnom azt, hogy ő nem mindig azt adja, amit én kérek tőle. És tudjátok, ha amikor az Isten képekről beszélünk, ide jön be egyik negatív és torz Isten kép, a beszabályozható Isten, a manipulálható Isten. Mennyien hisznek egy manipulálható Istenben, aki olyan, hogy minél többet dobott be neki a vallási cselekedeteknek a 200 forintosait, vagy töltött fel az ő tartáját, egyszer csak eléri a szintet, ahol ő már megnyílik, kinyílik a mennyei trezor, ott a PIN kód kinyílik, és mindent megad, amit kérünk tőle, de ahhoz föl kell pumpálni a szintet. Tehát egy üdvözlégy Mária nem elég, tehát 1000 üdvözlégynél van a mérce. A szint, hogy ott, hogyha ezt így beöntötted, mind elmondtad, na akkor ő megnyílik. Ez egy manipulatív Isten, akivel így lehet csinálni, akit le lehet fizetni, akinek csak ennyi múlik, hogy nem egy dollárt adunk neki, hanem 1000 dollárért csinálja meg azt a dolgot, amit én kérek tőle. És hogyha nem teszi meg, akkor vannak nekem ilyen bérgyilkos társaim, ilyen maffia társaim, mint a boldogságos Szűz Mária meg a szentek, akik majd ráveszik őt, hogy csinálja meg azt, amit én akarok. És ezzel karikírozzuk ki a szentek közbenjárását. És Mária közbenjárására azt hiszük, hogy az Isten egy fukar, szűkmarkú valaki, aki csak nagyon-nagyon nagy teljesítményekért ad nekem valamit, és hogyha nekem azt a teljesítményt nem sikerült elérnem, tehát nem tudtam elmondani, megreszkírozni 10000 üdvözlégy Máriát, ahogy ezt szokták mondani, nem tudtam 3 hetet böjtölni, akkor Isten azt mondja, hogy sajnálom, nem nyert, akkor én nem adom meg neked, amit kész, de majd akkor Mária, hát Máriának nem tud a Jóisten ellenállni. Máriának azt is megteszi, amit senki ember fiának nem tesz meg. Testvérem, ez totális félreértése a szentek közbenjárásának. Mert akkor miről van szó? Isten egy szűkmarkú valaki, aki nem akar nekünk semmit adni, és állandóan presszionálni kell őt. Tehát tüntetni kell az ő ablaka előtt, és a transzparenseinkre föl kell írni, hogy kegyelmet kérek, meg áldást kérek, meg ilyesmit, és ezzel megyünk neki, és egyszer majd csak meghallja, és megadja nekünk azt, amit kérünk. Legfeljebb, ha nem, akkor szólunk a befolyásos barátainknak, akit ugye a szentek meg a Szűz Mária, hogy ők majd szólnak neki. Borzasztó ez az Isten kép, és milyen sok katolikus életében ez így működik. Hogy az Isten ilyen, én neki adogatom ezeket a dolgokat, majd csak megadja, ha ő nem, akkor majd Mária közbenjárására. Teljes félreértése annak, hogy Mária mit jelent a keresztény életben, és a szentek mit jelentenek a keresztény életben. Nem azért vannak, hogy ha már az Isten nekem nem nyílik meg, akkor majd nekik megnyílik. Milyen Isten kép ez? Tehát megint gondoljunk bele, hogy milyen Isten föltétele az, aki így működik. Ez egy gépisten, ez egy manipulálható valaki. Sok katolikus él így. És amikor én is hallom ugye a sóhajt, hogy atya, hogy lehet az, hogy a jó Isten nem azt adta meg, amit én kérek tőle? Vagy nehézségek vannak az életemben, elvett az Isten valamit tőlem, hát pedig én templomba járok, pedig mondom a rózsafüzért, egy pénteken traktorral nem tudnának egy húsdarabot letolni a szorkomon, és mégis, atya, hogy van ez? Hát úgy, hogy az Isten nem gép. Az Isten nem egy kompjúter, nem egy beszabályozható valaki, hanem ő egy élő személy, aki sokkal jobban tudja, hogy nekem mi jó, és egyébként is nem manipulatív. Isten nekünk adni akar. Mindent nekünk akar adni, nekünk csak a befogadás a dolgunk. Tudjuk, már beszéltünk róla, a kérés, a kérő ima az Isten felé, az igazából nekünk szól. Arról szól, hogy én tudjam befogadni azt, amit ő már elgondolt nekem, hogy mi lesz a legjobb, amit adni akar. A kérés nem Isten presszionálása, hanem magamat teszem alkalmassá, hogy befogadhassam azt, amit ő elgondolt, hogy nekem az lesz a legjobb. Mert mit tudom én, hogy nekem mi lesz a legjobb? De ő tudja. Még akkor is, hogyha ez a jelenben, vagy a magam földi perspektívájában legalábbis időlegesen egyáltalán nem tűnik a legjobbnak. Ilyen is lehet. Tehát Istennel való kapcsolat az egy misztérium. mivel ő egy élő személy, aki egy dinamikus szeretettel szeret bennünket, tehát nem tudom őt beszabályozni, nem úgy fog ugrálni, ahogy én fütyülök neki. És éppen ezért a vele való kapcsolat kihívás. A vele való kapcsolat sok bizonytalansággal jár. A vele való kapcsolatban megint bejön az, hogy fejlődnie kell ennek a kapcsolatnak. És drága testvéreim, Keresztes Szent Jánost, ha valami címkét adnék neki, akkor ő ez lenne a fejlődésre tanító szent. A fejlődés szentje. Ő bennünket arra tanít, hogy fejlődjön az Istennel való kapcsolatunk. És tudjátok, majd még lesz sok szó erről, hogy Keresztes Szent János azoknak való, akik megkötötték már Istennel a szeretet kapcsolatot, kimondták Krisztusnak a tudatos igent, de itt nem álltak meg, hanem menni akarnak tovább. Miért? Mert a vele való kapcsolat, melyet tudatosan megkötöttünk, fejlődik. És ugye nagyon sokszor az van egy ilyen keresztény köztudatban, hogy a csúcs a megtérés. Tehát megtértem, benne vagyok a bárkába, meg vagyok mentve, és akkor slussz, passz, kész minden. De testvéreim, a megtérés, az, hogy Krisztusnak tudatosan igent mondok, az egy fantasztikus dolog, de az az Istennel élt életem első napja. A vele való komoly kapcsolatom első napja. Utána még jönnek évtizedek, amit úgymond le kell élnem ővele. Ebben a tudatos kapcsolatban, és amely rengeteg kihívást, rengeteg tisztulást, rengeteg fejlődést hoz magával, mert a kapcsolat fejlődik. Tehát a megtérés az olyan, mint mondjuk így a házasságkötés, és én nem vagyok házas, de ti házasok, akik vagytok, erősítsetek meg engem abban a hitemben, hogy a házasság, az esküvő napja, tehát a házasságkötés szent napja, mikor a férj és feleség oltár előtt kimondja az igent, az a házas élet utolsó napja, vagy első napja? Hát szerintem az az első napja, tehát ezt sok deriválni, osztani sokat nem kell ahhoz, hogy tudjuk, hogy a házas élet ott indul. És még jönnek évtizedek, amiket le kell élni együtt, és közhely, de mindenki tudja, csak ki kell mondani újra és újra, hogy nyilván 20 év után, lehet már 2 hónap után nem olyan lesz annak a párnak az érzelmi világa, mint az esküvő napján. De nem azért, mert valami baj van, föltétlenül, persze az is lehet, de amikor megy előre a szeretet, akkor arról van szó, hogy fejlődnek, tisztulnak, lehullik a rózsaszín szemüveg, megismerik egymásba azt, amit addig nem láttak, de nem azért, hogy most emiatt most föltétlenül szétmenjenek, persze ilyen is van, hanem azért, hogy a másik mássága által tudjanak kölcsönösen tisztulni. De látjuk, a házasságkötés napja, ott indul minden. És aztán jönnek évtizedek, melyben a kapcsolat nem ugyanolyan az egyik évben, mint a másikban. Krízisek vannak, ugye egy szeretett kapcsolat leginkább krízisek által fejlődik. Bűnök vannak, hibák vannak sokszor, kihívások vannak. Tehát nem ugyanaz, mint ami az első napon. Tehát ugyanez van az Isten kapcsolatunkra is. A megtérés, az az Istennel élt komoly életem első napja, nem az utolsó napja. Ott indul minden. És az első nap után jönnek évtizedek, amit az Isten kapcsolatban élhetek meg, és éppen ezért ez a kapcsolat fejlődik, változik. Nem lesz ugyanolyan ma, mint a megtérésem idejében. Nem lesz ugyanolyan 10 év múlva, mint ma. Mert fejlődik, átalakulnak az érzelmeim, átalakulnak a dolgok, tisztulásokon, éjszakákon, kríziseken megyek keresztül az Istennel való kapcsolatomból, kifolyólag nem föltétlenül azért, mert nem működik a kapcsolat, és ezért vagyok krízisbe, hanem pont azért, mert működik a kapcsolat. És ezért kerülök krízisbe, mert kihív önmagamból. Erről majd még nagyon sok szó lesz Keresztes Szent János kapcsán. Tehát látjátok, Keresztes Szent János azoknak való, akik fejlődni akarnak a kereszténységükbe. Akik menni akarnak előre. Akik tudják, hogy az Isten kapcsolat az egy dinamikus dolog, amely fejlődik, és amely nem ugyanolyan a megtérés napján, mint ma. Mert egyébként is, ahogy a házasságban, az Isten kapcsolatban is ilyen, a rózsaszín szemüveg, az a megtérésünk rózsaszín szemüvege, az megint záros határidőn belül lekerül rólunk. Tehát ugyanúgy, mint a mindenfajta szeretet kapcsolatban. A kezdeti szép dolgok, amelyek nagyon jók, hogy vannak, de időre szólnak, mert van ott egy funkciójuk, azok szépen lassan átalakulnak. És akkor szegény keresztény ott áll megfürödve, hogy most mi van? Hát most már nem érzem olyan jó magam, mint a megtérésemkor, nincsenek olyan szép érzéseim, sőt, rosszabbnak érzem magam, bűnösebbnek érzem magam, az egész életem lehet sokkal rosszabb, mint a megtérésem előtt volt. Lehet vissza kéne mennem oda előre. És lesz szó erről keresztül Szent János tanítása kapcsán, hogy ő ilyenkor fogja azt mondani, hogy virágom, nehogy visszafordulj a startvonalhoz. Most nem az a megoldás azért, mert egy fejlődési folyamatnak egy természetes jelensége történik veled. Mert egy házasságban is nem krízis, úgymond krízisnek krízis, csak nem probléma az, hogy például a nagy szerelem elmúlik. Ez nem probléma, ez a fejlődés természetes szakasza, hogy átalakulnak az érzelmek. Az Isten kapcsolatban ugyanez. Nem probléma, bár krízisként éljük meg sokszor, hogy átalakulnak a vele való, a vele kapcsolatos érzelmeim. És akkor mit kell csinálnom? Hát ez az, meg kell tanulnom. Hogy hogyan tudok Istenhez viszonyulni így? Mire hív ő engem? Milyen módon tudom élni vele a kapcsolatomat? Mire hívta fel a figyelmemet önmagamban? Mire vetített rám egy fényt, amelyben az életemben figyelni kell, és amiben fejlődnöm kell? Na, de erről még sok-sok szó lesz. Tehát keresztül Szent János tanítás azoknak szól, akik fejlődni akarnak. Mert tudják, hogy az Isten kapcsolatot nem lehet keretek közé tenni, nem lehet beszabályozni, mert egy élő kapcsolatról van szó, egy élő valakivel. És ez mindig tartogat kihívásokat, tisztulást, és nem utolsó sorban fejlődést. Nem lehet racionalizálni mindent. Nem lehet a szeretett kapcsolatokat kizárólag törvények és keretek és szabályok közé szorítani. Természetesen minden kapcsolatnak megvannak a maga játékszabályai. Persze. Minden kapcsolatnak megvannak a határai és keretei. Igen. De most én arról beszélek, amikor valaki kizárólag, csak és kizárólag racionalizálni akarja a kapcsolatait, és nem engedi meg a másiknak, hogy más legyen, legalább egy kicsit más, mint ő, mert az a másiknak a mássága, ha nem olyan, mint amilyet én tőle elvárok, akkor az engem megint fölkavar és kimozdít. És ezt nem akarjuk, és ettől félünk. Ez megint ott van egyébként az emberi kapcsolatainkban. És megint ott van például párkapcsolatokban két egymás szerető személy között, hogy akkor igazi megint csak egy kapcsolat, és az Isten kapcsolatra is igaz ez, amikor nem tudják teljes 1000%-osan megmondani, hogy miért választották egymást. Például két egymás szerető személy. Én amikor így jegyesekkel foglalkozgattam, akkor valahogy ugyan tisztává vált számomra, hogy ha tudnak válaszolni így gondolatjelesen, szépen levezetve arra a kérdésre, hogy miért választották egymást, akkor inkább ne kössenek házasságot. Akkor valami baj van. Mert akkor lehet túlságosan megfelelnek egymás elvárásainak, és hogyha túlságosan megfelelnek neki, de egyébként ez csak a szerelem mondatja velük, aztán utána majd úgy is kérdezik, hogy a másik nagyon más, de hogyha be tudják egymást teljesen így racionalizálni, hogy én ezért, meg ezért, meg ezért választottam a másikat, akkor ott baj van. Kell, hogy legyen tere egy kimondhatatlanságnak, egy titoknak, egy misztériumnak. Nem tudom pontosan megmondani, hogy miért választottam azt a másikat. Nem csak azért, mert szép a haja, szép a füle, szép a szeme, jól főz, jól mos autót, stb. Persze ezek benne lehetnek, meg hát nem is olyan csúnya azért, meg azért szimpatikus is, meg azért stb. Nem megy el a haverokkal olyan sokszor esténként, tehát persze van sok jó tulajdonsága, de nem csak ezért választottam. Mert egy jó párti, aki nekem megfelel, van egy titok, illetve kell, hogy legyen egy titokzatosság abba a kapcsolatba. Nem tudjuk 1000%-osan leírni, hogy miért. Viszont mit tudunk? Hogy összetartozunk. Hogy kötődünk egymáshoz. És ezt, ahogy például egy szülő a gyerekével, nem lehet leírni, egyenletbe foglalni az, hogy mi az a kötődés. Az van. Azt lehet érezni, azt lehet tudni. Az egy megmagyarázhatatlan dolog. És emberi kapcsolatokban is sokszor ez van, és azt látom, hogy sokaknak például azt vettem észre, hogy olyan fajta párválasztási nehézségeik vannak, mert engem hívtak ilyen párkeresők is ilyen előadást tartani, én ezt nem kértem, ők hívtak, tehát hogy nekik is mondjak valamit, és erre készülvé jöttem rá arra, hogy sokaknak azért nehéz párt találni, mert igazából nem egy másik szemét várnak, hanem az ikertestvérüket várják. Tehát azt a valakit várják, hogy életre szóló párjuk legyen, aki tökéletesen és totálisan megfelel az ő elképzeléseiknek, azaz, aki ugyanolyan, mint ő. Saját képére és hasonlatosságára van teremtve, azaz az ikertestvére. Miért? Mert ebben nincs kihívás. Nem fog nekem, mivel megfelel mindenben annak, amit én elvárok, nem fog megint csak fölkavarni, nem fog kimozdítani a biztonságomból, mert pontosan olyan, ahogy én elképzelem. És sokan ezért nem veszik észre maguk körül a lehetőségeket a párválasztás kapcsán, mert teljesen precízen kidolgozott elgondolásuk van arról, hogy milyen legyen a nagy ő. Négy oldalba le tudják írni, hogy ilyen tulajdonsága legyen, olyan legyen, amolyan legyen, és hogyha valaki egy kritériumnak nem felel meg ebből a négy oldalból, akkor az már hát aztán jó Isten, biztos nem nekem küldeni valaki másnak. És testvérem, az jött ki, hogy amikor valaki ilyennel beszélgettem, akkor azzal jöttem rá, hogy bogaram, veled a jó Isten végtelenül kitolna, ha elküldené azt, akire vágyolsz. Tehát beprogramozná neked a boldogtalanságodat egész életedre, ha eljönne az álmaid herceg vagy hercegnője, leszállna a fehér lovon, és azt mondja, hogy imhol vagyok. Teljes mértékben meg lenne mérgezve az a kapcsolat. Miért? Mert ha létezne ilyen, egyébként ugye ott tartunk, hogy nagyon valószínű, hogy nem is létezik olyan, aki pontosan megfelel az elképzeléseimnek, de tegyük fel így, képzeljük el, hogyha létezne is, és pont abból a 7 milliárdból Isten azt az egyet pontosan elküldené, és megjelenik itt fehér lovon, igazából be lenne vele programozva a boldogtalanság. Miért? Mert abban a kapcsolatban nem lenne fejlődés. Ki van iktatva alapból a fejlődés? A fejlődés egyik kulcsa az, hogy a másik mássága engem fölkavar. És mivel fölkavar, kénytelen vagyok szembenézni önmagammal, ott, ahol még nem fejlődtem eleget. Ez nem a probléma része, ez a működési elve a szeretett kapcsolatoknak. Tehát, hogy Isten pontosan nem fog olyan valakit küldeni, aki mindenben megfelel az elképzeléseinknek, mert akkor nem lenne fejlődés. És akkor ugye jön, hogy hát, Uram, pont olyan valakit küldtél, aki azokon a pontokon fog engem megérinteni, ahol a leginkább nem akartam, hogy valaki megérintsen. Pontot fog fölkavarni, amitől a leginkább egész életemben menekültem. Pont ilyet küldtél nekem? Pont vele estem szerelembe? Pont ővele érzem azt a kötődést, és azt az egyjövő tartozást? Hát igen. És ez a kapcsolat misztérium része, kiszámíthatatlansága. Ez a szeretett kapcsolat, mint olyan, működik így. És az Istennel ugyanez működik. Vele is ott van egy ilyen kimondhatatlanság, és tudjuk, a misztikusok ezt nagyon, nagyon hangot adnak ennek. Hogy nem arról van szó, hogy nem ismerjük az Istent, nem ismerhetjük, hanem hogy a vele való kapcsolatban van egy csomó misztérium, egy csomó titokzatosság, és ezeket nem kell betölteni saját elképzelésekkel, hanem teret kell engedni ennek a feszültségnek, hogy nem tudom pontosan, hogy ő most mire gondol és hogyan van velem, mert a kapcsolat fejlődik, és én is tisztulok. Hát, hogy testvéreim, aki mindenáron törekszik a biztonságra, az fel akarja oldani ennek a titokzatosságnak a feszültségét. És az nem fogja megtalálni ezt a kötődést azzal a másikkal, sem az Istennel. De egyébként ez mindenre igaz egyébként, amíg a Szentírás kialakulására, még Jézus életére is igazak azok, hogy ugye van egy csomó dolog, amit Jézus életéből nem tudunk. Mit csinált az első 30 évébe? Csak egy-két jelenetet tudunk, születése, meg 12 éves kor és pluszpassz. Többet nem tudunk róla. És ugye az egyház döntött amellett, hogy ez a kánoni evangélium, ez a négy, de utána már megjelentek ilyen ponyvaregények, ilyen mindenféle más típusú evangélium, amely miről szólt, töltsük be ezeket az űröket, mert zavaró, borzasztóan zavaró, hogy nem tudom, Jézus mit csinált ott éveken keresztül, és írjunk valami sztórikat. És az egyház azt mondta, hogy ezt a feszültséget el kell viselni, egy, kettő, annak is üzenete van, amikor a Biblia nem mond semmit. annak is éppen üzenete van, mert Jézus életéről nem volt semmi följegyezni való azokból az évekből, mert ugyanúgy élt, mint bárki más. Tehát a csendnek is van egy üzenete, hogy ez egy hétköznapiságról szól. Egy olyan életről, mint a miénk. Nincs semmi följegyezni való róla. Jézus ruházatáról semmit nem jegyeztek föl. Miért? Mert hordott ruhát, csak olyat, mint mindenki más. Ezért nem volt fölírva, hogy miért. Keresztelő Szent János, nem a keresztes, keresztelő Szent János ruhája föl volt írva, mert az extravagáns volt. Az tudjuk azért bőr, na tudjátok mik voltak, ilyen bőrbugyogók meg hasonlókba jártak. Az kitűnt a tömegből. Azt megnézték, hogy hű, de alternatív. Tehát az, arra ránéztek, hogy ez igen. De Jézus ruhájáról nincs felírva semmi, mert úgy öltözködött, mint a korabeli zsidó férfiak. És úgy is nézett ki. Ezért is leírva, hogy volt szakála, vagy nincs szakála. Föltételezzük, hogy volt, mert a korabeli zsidó férfiaknak volt. Tehát, hogy erről szól a csend. És nem akarjuk ezt a csendet mindenáron betölteni, kimagyarázni, hanem elviseljük a titkot és a misztériumot. Hozzá tartozik a szeretett kapcsolatokhoz. Ez az édes nem tudás. A misztikusok mondanak egy ilyet, és keresztes Szent János is. Egy ilyen édes nem tudás, nem tudok mindent, de nem baj, mert ez része a szeretett kapcsolatnak. Keresztes Szent János tehát azt akarja, hogy fejlődjünk. És ezért az ő általa írt írások nehéz olvasmányok, de a tartalom mindent megér, és helyes kulcsokkal érthetővé válik. És ez a katekézis sorozat igazából csak erről szól, hogy keresztes Szent Jánoshoz kapjunk olyan kulcsokat, amelyek által megnyílik az a kincses tár, amelyet ő rejt magában. És hogy meg tudjuk érteni, tudjuk magunkra alkalmazni azokat a tanításokat, amelyeket ő nekünk mond. Kulcsok nélkül, keresztes Szent János tipikusan egy olyan szent, és olyan írásai vannak, hogy kulcsok nélkül inkább meg se közelítsük. Vannak olyan szentek, akikhez nem kell különösebben nagy kódrendszer vagy kulcsrendszer, hogy megértsük azt, amit mondanak nekünk. Az más. De keresztes Szent János tipikusan egy olyan nyelvezettel író valaki, hogy helyes értelmezési kulcsok nélkül vagy félrerakjuk az írásait, vagy félreértelmezzük. És a félreértelmezés az egyenlő egy lelki öngyilkossággal. Inkább rakd félre. Keresztes Szent János veszélyes ilyen szempontból. Tudjuk, hogy a nagyon nagy dolgokkal lehet nagyon-nagyon visszaélni. Tehát az ő tanítása, illetve a nyelvezete olyan radikális, hogyha ezt à la nature szó szerint elkezdem értelmezni, egy lelki öngyilkosság irányába fogok menni. És éppen ezért sokkal egészségesebb dolog az, ha valaki inkább félreteszi, mint hogy egy megfelelő kulcs, egy megfelelő bevezetés nélkül olvassa. Most nekünk itt az a feladatunk, hogy találjunk olyan kulcsokat, amelyek a valódi értelmezés segítik bennünk. Mert, talán erről már beszéltünk, de akkor jó még egyszer, keresztes Szent János nyelvezete rendkívül radikális. És hogy meg a tanítás is radikális, de mit jelent a tanításnak a radikalitása? Tehát megint csak nem az, hogy sok-sok önmegtagadási gyakorlatot hajtsunk végre, amire gondolnak, hogy a radikalitás ezt jelenti, vagy mibe öltözünk, vagy mit teszünk, nem. A radikalitás azt jelenti, hogy menjünk a gyökerekhez, ugye a radix, a gyökér. Keresztes Szent János gyökér kezel bennünket, sokszor az érzéstenyítés nélkül, nem baj, kibírjuk. Mert a gyökereknél van mindig a kutya elásva, ott van mindig a probléma. Ő nem akar bennünket felszínesen kezelni, krémecskékkel kenegetni a kezünket, hanem el akar menni a gyökerekig. De a gyökerekhez való elmenetel egy radikális nyelvezetbe van csomagolva. És ez a radikális, nehezen értelmezhető, misztikus és szimbolikus nyelvezet olyan, hogy igényli a megfelelő olvasási kulcsokat. Igényel egy kis kódrendszert. Igényli azt, hogy az ő nyelvezetét elkezdjük venni és fogni, és rászokjunk, rátanuljunk erre az ő nagyon sajátos nyelvi kifejezéseire. Enélkül viszont mondom, öngyilkosság keresztes Szent Jánost olvasni, főleg ha a magyar fordítást olvassuk, mert ott például ilyen Kármelhegy útja című műnek első lapjait kinyitva azt mondjuk, hogy gyerekek, hol járunk? Hát ilyenek vannak ideírva, hogy folytsd el a vágyaidat minden vonalon. Na most, tehát hogy ma hónaptól már nem szabad örülnöm ma a reggeli kávénak sem, mert ha mondjuk a vágyódom, keresztény szerint azt mondja, hogy ja, akkor meg se ihatom, aha, tehát akkor még rosszabb. Testvérem az Úrban, tehát őnála ilyenekkel fogunk találkozni, és mondom, egy megfelelő értelmezési kulcs nélkül ezt a mondatot el ne kezdjük szó szerint magunkra értelmezni, mert végünk van. Pont most ugye Jób könyve kapcsán beszélünk arról, hogy Jób is kimondja magába felgyülemlett feszültségeket, semmit nem folyt el. És keresztény szentírás arra hívna bennünket, hogy folytsuk el a vágyainkat, folytsuk el az érzelmeinket, ő is nagyon jól tudta, hogy akkor megbetegszünk. Tehát nem elfolytásokról van szó, hanem meg fogjuk látni, hogy miről, a dolgoknak a helyére tételéről lesz majd szó. Csak most a fordítási nehézségeket mondom, hogy ilyeneket láthatunk benne, ilyeneket olvashatunk meg, például egy másik példa, válaszd mindig a nehezebbet. Na most akkor megint, hogyha valaki nekiáll ennek, holnaptól én leszek keresztes Szent János eminens tanítványa, és mindig mindenben a nehezebbet fogom választani. Testvérem, ha ezt így valaki elkezdi, megint csak a maga életét és a körülötte lévőket is tönkre fogja tenni. Mert ennek a mondatnak megvan a kontextusa, megvan a maga misztikus és spirituális jelentése. Nem szó szerint olvassuk. Keresztes Szent Jánoshoz hozzá kell szoknunk, és főleg ahhoz, hogy az ő nyelvezetének a dióját föl kell törni. Nem értelmezhetjük önmagában szó szerint. De egyébként ez, hogy kis munkánk van az evangélium, a keresztes Szent Jánossal, ez egyébként az evangéliumra is rásegíthet bennünket, mert például mi van az, az evangéliumok kapcsán sokszor olyan természetesnek tűnik számunkra, hogy nem mindent értelmezünk szó szerint. De Jézus azt mondja, hogy vágd le a kezed, vágd ki a szemed, ha megbotránkoztat, meg hasonlók. Hát ez pedig szent evangélium, még meg is füstöltük előtte, hát ez az Isten igény, ezek az evangélium igény. És azt mondja, vágd ki, vágd le, vágd ki, stb. És ez valahogy a katolikus egyház miért nem értelmezte úgy, hogy hát ha Jézus ezt mondja, akkor gyerekek így kell csinálni. Nem csak azért, mert félt volna az egyház, hogy itt senkinek nem lenne egy év karja, lába, szeme, tehát már mindenki kivágta volna magának, meg levágta volna magának, meg másrészt azért is, mert ez nem segít, tehát tudjuk nagyon jó, hogy van ez, tehát ha hiába vágom le a lábamat, attól még én úgymond jobb ember nem leszek, ahogy nekünk Jelenics István atya ezt tanította a biblikumból, hogy hát ez ennek az evangéliumi résznek a kapcsán egy elég furcsa tanúságtétel lenne az, hogy például valaki azt mondja, hogy hát, amíg nem tértem meg, addig a lábam azért elvitt a kocsmába, azért sokszor, de mióta elolvastam azt, hogy ha megbotránkoztat, a bűnbe visz a lábad, akkor vágd le, levágtam, azóta már nem járok el a kocsmába. Tudjuk, hogy ez önmagában nem biztos, hogy megoldás, mert lehet nem megyek el a kocsmába, de fölhívom őket, hogy hozzák ki. Megrendelem, tehát házhoz jön. Tehát önmagában a vágy az nincs helyretéve. A probléma, amiért én kocsmába jártam, nincs megoldva azzal, hogy már nincs mivel elmennem. Az ember, ugye, megint van olyan kreatív, hogy megtalálja a módját annak, hogy hogyan jusson ahhoz, amit ő szeretne. Látjátok, tehát az egyház az evangélium radikális szavait soha nem értelmezte szó szerint, hanem mindig arra hívott fel bennünket, hogy Jézus ezeket a radikálisnak tűnő gondolatait szimbolikusan érti. Ez egy nyelvi szint, hogy vágd ki, vágd, stb. És van egy mélyebb szint, amit a szimbólum magába rejt, és ott azt kell megnéznünk, hogy Jézus mit tanít a sorok között. És ezt hú, de szeretem mondani, testvéreim, hogy az intelligens ember az, aki a sorok között tud olvasni. És próbálja a betűkből kihámozni az üzenetet. Nem véletlenül, hagyd csak egyek, hogy miket tudok, az intelligencia szó maga ezt jelenti. Inter legere a latinban, a sorok között olvasni. Az az intelligens ember, aki átlátja azokat a dolgokat, amik a sorok között vannak, hogy mi az üzenet. Így olvassuk a Szentírást, és így kell keresztes Szent Jánost is olvasnunk. A sorok között olvasunk. És tűnhet úgy, hogy rától, hogyha belemagyarálsz, mert mondták már nekem, hogy miért magyarálsz bele olyat, amit keresztes Szent János nem mond, mondja de a sorok között. Az üzenet, tehát akarom kihámozni a fizikai betűtengernek a héjából. Ugye szép volt ez. Tehát értitek, mit akarok tenni. Ezt nem kell kivágni. Tehát ez egy nyelvezet, amit értelmezni kell. Aztán még a következő pár percben hagyd mondjak néhány további nehézséget, amely keresztül Szent János kapcsán érhet bennünket. Volt róla szó, de még egyszer röviden. Az évszázadok által rárakódott torzkép. Keresztes Szent Jánosra az évszázadok rápakoltak egy torzképet. Mi lett ez a torzkép? Egy egyoldalúsítás, egy egyoldalúsított kép. Emlékeztek, ahogy Avilai Terézt az évszázadok leszűkítették csupán a misztikus jelenségekre. Tehát, hogy Avilai Terézt, amíg nem fedeztük fel a maga teljességében, az évszázadok úgy láttatták az egyházzal, vagy az egyház a keresztényekkel, vagy a kármeliták a többiekkel, ez az a szent, akinek állandóan látomása és elragadtatása volt. És Avilai Teréz életében voltak elragadtatások és látomások, de ez az ő életének egyetlen szelete. De az évszázadok által rárakódott kép leszűkítette őt, egyoldalúsította őt erre az egyetlen szegmensre az életéből. Avilai Teréz az, aki állandóan repked és állandóan elragadtatik. Szeráfi szentanyánk, aki lángol a szeretettől. Ez oké, de az életének volt még egy csomó más dimenziója. Keresztes Szent János ábrázolása mire lett leszűkítve? Az aszkézisre, az önmegtagadásra. Keresztes Szent Jánosból mi jött ki, hogy mire szűkítették az ő képét? Ő az a szent, aki megtagadja magát. Az önmegtagadó szent, aki nyilván Krisztus Jézus iránti szent szeretetből ugyan, de az a valaki, akinek az élete arról szól, meg kell magunkat tagadni. És ő az önmegtagadás szentje. A szenvedésnek a szerelmese. Egy ilyen blödli, mert ő Jézus szerelmese volt. Amit vállalt ezt a kapcsolatot a szenvedésben is. De nem a szenvedés szerette önmagában, mert az betegség. Aki önmagában szerelmes a szenvedésbe. De keresztül Szent Jánosról hát megjelentek ilyen szavak. És megint csak mi történt? A tortának egyetlen kis szeletjét ettük meg. Tehát, hogy ne lenne ott az ő életében az aszkézis? Persze. Hogy ne lenne ott az életében az áldozat? Persze. Hogy ne lenne ott az életében a keresztnek az átölelése és a szenvedés? Igen, ott van. De nem e köré koncentrálódik az egész élete. Számára az aszkézis az egész életének egyetlen szeletje, a tortának egy szeletje. És a torta egy szeletjét ettük meg, és a többi egész tortát azt belágtuk a hűtőbe, hogy majd hónapok múlva majd így kikapjon onnan, hogy ott már elkezd rohadni és romolni. És most szeretnénk kivenni az egész tortát, remélhetőleg nem romlott állapotban, hanem valami emészthető formába, és keresztes Szent János teljes életét akarjuk nézni, úgy, hogy Avilai Teréznél. Nem akarjuk csak egy szegmenst kiemelni az életéből, hanem az egészet akarjuk nézni. Tehát keresztes Szent Jánosnál ez volt az egyik nehézség, hogy az egyház leszűkítette őt az aszkézisre, és egyébként az ő népszerűtlenségének ez is volt az egyik oka. És ezért félünk tőle sokszor, hogy féltek tőle katolikusok, mert nagyon-nagyon radikálisnak tűnő, nagyon-nagyon félelmetes szent, múltkor beszéltem a róla szóló ábrázolásokról, melynek a 99%-a olyan, hogy jobb érzésű ember is azt mondja, hogy hát ezzel nem tudok mit kezdeni. Igen, keresztes Szent Jánosról szóló képzőművészeti alkotások nagyon sokszor ezt az oldalát domborították ki, és nem az összes többit, amely szintén hozzátartozik. Sokat fogom itt idézgetni egy ma élő nagy spanyol kármelita teológusunkat, Maximiliano Erráiz atyát, aki az egyik forrásunk keresztes Szent János kutatásban, és ő például az egyház nagy bűnei közé sorolja keresztes Szent János beskatujázását. Tehát, hogy az egyháznak sok-sok bűne van és volt, nyilván is mindig is lesz, de az egyik ilyen nagy bűne, hogy keresztes Szent János beskatujázta, beletette abba a dobozba, hogy tessék hívek, ha aszketizálni akartok, meg önmegtagadni, akkor ide nézzetek. És ez az ő egyoldalúsítása, mert az ő élete nem csak erről szólt. Egy ekkora kincsből, ami ő és az ő tanítása, kiragadtunk egy pici részt, és azt tettük az emberek elé. Egyébként ez a fajta skatujázása a szenteknek, hogy is mondjam nektek, úgy jellemző arra a fajta barokk lelkiségre. Ugye a barokk lelkiség az egyházban az a lelkület és stílus, amely a legtöbb évszázadon keresztül fagyott meg az egyházban. Tehát a trentói zsinat véget ért az 1500-as években, és ugye 1870-ig nem volt zsinat az egyházban. Kimaradt 300 év. És 1500-as évek előtt ilyen nem volt, ott majdnem minden 100 évben volt egy zsinat. De ott egy 300 éves luk volt, amiben nagyon megfagyott a katolicizmus, nem véletlenül sokan a mai napig azt mondják, hogy a katolikusság az az, ami akkor volt. Azok a formák, azok a színek, azok a formavilág, azok a képzőművészeti, építészeti, liturgikus, jogi, tanításbeli kifejezések, amik az 1500-as évek végé és 1870 között, na az a katolikus. Sokan, akik hagyományőrzőnek vallják magukat, azt a 300 évet nézik, hogy oda kell visszamenni. És akkor volt előtte 1500 év még, ahol nem fagytak meg ennyire a stílusok, és nem fagyott meg ennyire a teológia, és nem fagyott meg ennyire semmi, hanem dinamikusabban fejlődött, hát azt is nézni kéne. De Keresztes Szent János pont ebben az időszakban élt. Amikor ő meghalt, akkor a trentói zsinat már az is megvolt, és Keresztes Szent Jánost már a trentói zsinat elvárásai alapján, és az ő általa, a zsinat által támasztott követelmények alapján avatták szenté. És most itt kicsit megint alkalmazok egy kis karikatúrát, kicsit sarkítok, de engedjétek nekem ezt a sarkítást, azért, hogy még jobban megértsük, miről van szó. A barokk szent csak egyféle lehet. A barokk lelkiségben a szent egyféle lehet. Nézzünk szét a barokk templomainkban a szentek szobraira, hogy azok kik. Kik vannak odaállítva? Hát, 98%-ban, most mondok egy ilyet, a barokk szent az milyen? Szerzetes vagy pap? Minimum. Gyerekek, minimum. Tehát az alatt, tehát a szentek között ugye van egy pár, akik így bekerültek, Szent Mónika, meg a többiek, hogy véletlenül lehet, hogy bekerültek, de hát a nagy része, a sajnos még mindig az, hogy szerzetes és pap, és nézzünk körül a barokk szentek szobrain, nagy részt mindazok, tehát a barokk szent a szerzetes vagy pap, vagy mind a kettő, önmegtagadó, ott van a kezibe az ostor, a lándzsa, minden ott van a kezébe, ami az önmegtagadáshoz kell, szigorú életet él, hát ő nem kispályás, tehát ő szigorúan veszi az életet. Látomásai vannak, minimum. Ördögűző cselekedetei vannak, és csodákat tesz. Ez a barokk szent skatujára jellemző jegyek, amelyek megint nem akarok általánosítani, de az ebben a korban szentélvatottak, és akár még előtte is mondhatjuk egy kicsit, de leginkább ebben a korban szentélvatottaknak, vagy ilyenek voltak, vagy nem lettek szenté avatva. És amikor valaki szétfeszítette ezt a skatuját, a Avilai Teréz és Keresztes Szent János alapból szétfeszítették ezt a barokk skatuját, de mit csinált a Kármelita rend és az egyház? Hogy szentelenessen őket avatni, bele gyömöszöltük őket a skatujába. Majd a második vatikáni zsinat szedi ki őket a skatujából. Évszázadokon keresztül be voltak nyomva egy szűk dobozba. És csak ennyit láttunk belőlük, hogy júj de önmegtagadó, júj de szigorú, júj de látomásos, júj de csodákat tesz. És ez mi, ha nem egy meg nem értése annak, amit Isten nekünk azon a szenten keresztül mondani akart? Tehát látjátok, sarkítás és értetlenség volt sokszor jellemző a szentekről szóló írásokra, vagy képzőművészeti alkotásokra. Keresztes Szent Jánosról sötét és félelmetes képek születtek a legtöbbször. Hol van az a Keresztes Szent János ábrázolva? Szeretném, ha valaki festene majd egy ilyen, aki karácsony éjjelén a kis Jézus szobrával a kezében táncolt. Mert hogy felírják róla a kortársak, hogy karácsony éjjelén annyira elragadta őt a szeretet, annyira megérintette őt a megtestesülés misztériuma, hogy a kis Jézus szobrát fölkapta, és a testvére jött táncolva, perdült vele. Nem csak az éme spanyol volt. Mert egyébként nem dél-spanyol, tehát ő nem andalúz volt, akik könnyebben táncra perdülnek. Ugye Spanyolországban is sok régió van ám. Tehát nem mondjuk a spanyol. Hát a spanyol az nagyon sokféle. Az olasz. Millióféle dolgok vannak, tehát nem lehet általánosítani. Szegény olaszokat mindig a szicíliaiakkal azonosítjuk egyébként. Azt hittük Olaszország, a Szicília. Maffia, spagetti, minden, és az, hogy a Milánó az teljesen más, meg a Velence, meg a többiek. Spanyolország is ilyen, keresztre Szent János kasztíliai volt, közép-spanyol. Amivel mi Spanyolországot azonosítjuk a flamenkóval, meg a többiekkel, az déli vidék. Azt ő egyébként sose bírta, meg sose szerette, míg ott volt. Érdekes, mert más, más vidék. Tehát nem csak azért táncolt ő, mert egy forróbb vérmérsékletű volt, hanem azért, mert megengedte magának. Mert a szeretetben volt olyan szabad, hogy ezt megengedte magának. Egyébként az akkori szerzetesség sem nézte ezt jó szemmel, hogy valaki elkezd táncolni. Hát még, akár még manapság is mondhatnám, hogy jó, hát ez úgy néznek erre, hogy ez valami borzadályos dolog. Ő pedig megengedte magának. Na ebből az jön ki nekünk, hogy ő egy életidegen, hideg, rideg valaki. Nem, például ez is egy olyan esemény, amely nagyon megmutatja az ő emberi arcát. Keresztes Szent János nem volt rideg, és nem volt szeretetlen. Mondjuk az lehet, hogy egy kicsit introvertáltabb volt, az igen. Az lehet, hogy egy kicsit visszahúzódóbb volt. Lehet, kicsit csendesebb ember volt. Nem volt valószínűleg az a vérmérséklet, mint egy Avilai Teréz. Ez az írásaikon is látszik. Tehát valószínű, hogy ő a csendesebb, visszahúzódóbb kategóriához tartozott, de nem volt rideg és nem volt szeretetlen, ahogy néha egyes képek vagy írások ezt őróla tükrözni próbálják. Na, hát akkor mára idáig jutottunk el, még a következő előadásban is lesz egy pár bevezető gondolat, és utána már ígérem, hogy keresztes Szent János életével és tanításával fogunk foglalkozni. Köszönöm szépen a figyelmet!